Jó estét kívánok! A 20. században a villamos energia használata teljesen általánossá vált. A modern társadalmakban a villamos energia olyan, mint a levegő, csak akkor veszük észre, ha nincs. Mint például most. És akkor bizony előkerülnek a gyertyák, és ha meg tudom gyújtani, akkor újra lesz fény. De hát az az igazság, hogy ma már gyertyával nem igen szoktunk világítani, hiszen nagyon jól mondja az egyik áramszolgáltató részvénytársaságnak a szlogenje, ha villany van, minden van. A konnektor mögött villany van. Ez a mai este arról szól, hogy hogyan is kerül ez a villany a konnektorba, milyen összehangolt munka kell ahhoz, hogy a villany mindig rendelkezésünkre álljon. Vegyük sorra, hogy miért olyan sikeres a villamos energia. Hát először is, hogyha már elkezdtük használni, akkor nehezen helyettesíthető mással. Jól elszállíthatjuk a fogyasztókhoz, szinte bármelyik fogyasztási helyre könnyedén elvihetjük. A fogyasztó helyén könnyedén át lehet alakítani olyan energiafajtává, amit éppen használni akarunk. Nem szennyez a fogyasztás helyén, és végső soron megfizethető. Bár feltételezem, hogy néhányan lesznek, akik velem ebben nem értenek egyet. Az egyfőre jutó villamos energia fogyasztásra néhány európai országot mutatunk itt be. Hát látszik, hogy a gazdagabb országok, azt mondják fejlettebb országok, ezzel lehet vitatkozni, lényegesen több villamos energiát fogyasztanak, mint például Magyarország. A bolygónknak az előforrásai, a napsugárzás, a szélenergia, a földhő, a felszíni vizekben rejlő energia, szén, kőolaj, földgáz, nukleáris energia és a biomassa, az általában olyan helyen található, ahol igazából nem is lakunk, tehát a lakóterületettől távol van, hát gondoljunk csak például egy bányára. És az előfordulása helyén lévő energiaforrás olyan formában fel sem használható. Ezeket a földünk erőforrásait, energia erőforrásait primer energiahordozóknak nevezzük. A következő ábra azt mutatja, hogy Magyarországon a végső felhasználók, tehát a fogyasztók a különböző fajta energiákból hány százalékot használnak. Hát látszik, hogy a szénhidrogéneknek az alkalmazása az igen döntő, és hát a villamos energia 14,5%-kal szerepel ebben. A primer energiát azt erőművekben alakítjuk át villamos energiává, méghozzá váltakozó áramú villamos energiává. Egy animációt készítettünk, itt láthatók fosszilis tüzelőanyagok, hasadóanyagok, megújuló források, és ezeket különböző erőművekben alakítjuk át villamos energiába. Például itt egy vízerőmű, egy atomerőmű és egy hőerőmű, amelyik a fosszilis energiaforrásokat alakítja át, és hát ugye itt óvatosan ide is írtuk, hogy ez egyben szennyez is, elég erősen CO2 kibocsátása van, mindenféle más anyagokat is persze, de azokat korlátozni lehet. Az erőművekből távvezetéki hálózatokon keresztül jut el a villamos energia a fogyasztókhoz, a következő ábrán láthatjuk ezt, hogy az erőművekben megtermelt villamos energiát az átviteli hálózaton, majd az elosztó hálózatokon Magyarországon, hát ha nem is pontos megnevezése, de a régi megnevezése az áramszolgáltatóknak ez, és végül is eljut a villamos energia hálózatokon keresztül a fogyasztókhoz. Miért váltakozó áramú villamos energiát használunk. Hát ennek az az oka, hogy a váltakozó áramú villamos energia az transformáció révén lényegében tetszőleges feszültségre vihető fel, és ezért a szállításnak a vesztesége minimalizálható. Persze hát mindennek vannak határai, de észszerű határokon belül mondom, hogy tetszőleges feszültségre lehet transformálni ezeket a váltakozó áramú energiákat. A váltakozó áramnak az egyik legfontosabb jellemzője a frekvencia. A frekvencia a generátoroknak a fordulatszámától függ, és szabványosított érték. Bizonyára ismeretes, ugye, hogy a mi régiónkban, Európában 50 Hz az általános és szabványosított frekvencia, de például az Egyesült Államokban 60 Hz, Japánban pedig van 50 Hz-es országrész is, és van 60 Hz-es országrész is. Az erőművek azok épülhetnek közvetlenül a primer energiaforrásokra, és épülhetnek attól távol. Példa arra, hogy közvetlenül az energiaforrásra épült erőmű Magyarországon, például a Mátrai erőmű, ami a mátraljai lignit primer energiahordozót alakítja át, majd ezt nagy feszültségű távvezetékeken juttatja el a fogyasztókhoz. Azonban a váltakozó áramnak a szállítása az nem végtelen, hanem igenis korlátos. A korlátot azt műszaki, gazdasági és környezetvédelmi okok jelentik. Hát lehet mondani, hogy kb. 5-600 kilométerre lehet jól szállítani a villamos energiát. Az utóbbi években a nyugati országokban elsősorban egyre inkább elterjedtek az elosztott áramforrások. Ezek a fogyasztó közelében lévő áramforrások, amelyek gázt vagy hidrogént használnak, illetőleg megújuló forrásokat, szelet, mint ahogy itt látszik is ezen az ábrán, egy ilyen ökoházat mutatunk be, ahol a szélturbinák vannak, a napelemek vannak, és az egész ház ökológiai építési anyagokból épül, és hát egyre jobban terjednek ezek az ökoházak, ökofalvak. Mi az előnye a rendszerirányítás szempontjából? Hát kérem szépen elsősorban az, hogy rendkívül kis veszteséggel nem kell odaszállítani a villamosenergiát, nem kell odaszállítani a primer energiahordozót, és a hálózattal szemben bizonyos mértékig csökkentett igények lépnek fel. A villamos energia hasznosítása 19. század végén indult meg, elsősorban vízimalmok, bányák, egyébként más kisebb ipari létesítmények környékén, ahol kialakultak az önálló villamosművek. A 20. század első felében ezeket a kis önálló villamosműveket kezdték összekötni távvezetéki hálózatokkal, és hát egyre inkább fejlődtek ezek a hálózatok. Ez egy nagyon érdekes, legalábbis számomra nagyon érdekes kis animáció. 1949-től 10 évenként mutatja meg, 99-ig, hogy hogyan fejlődött Magyarországon az alap és a főelosztó hálózat. Hát azt hiszem, hogy magáért beszél az animáció, hihetetlen mértékben fejlődött ez alatt az idő alatt a magyar villamosenergia rendszer, és gyakorlatilag a háború után néhány évtizeddel mindenhova eljutott a villany Magyarországon. A villamosenergia rendszereket Európában a II. Világháború után elkezdték egymással összekapcsolni. Kialakultak a szinkron üzemben lévő nagy villamosenergia rendszerek. Mi 1993-ig a Szovjetunió villamosenergia rendszerével jártunk párhuzamosan, majd az akkor bekövetkezett gazdasági változások miatt gondolkodtunk azon, és készítettük elő, hogy az európai villamosenergia rendszerhez, angol betű szóval ez az UCTR rendszerhez csatlakozunk. Ez 1995-ben meg is történt. Látszik, hogy ez a kék vagy kékszerű ábra mutatja azt, hogy ebbe a rendszerbe teljesen együtt forognak a gépek, ez egy önálló rendszert alkot. Ugyanakkor a skandináv országokban, a Nordelben amelyik nem jár párhuzamosan más európai országokkal, szintén kialakult egy viszonylag nagy villamosenergia rendszer. Miért alakultak ki ezek a villamosenergia rendszerek? Hát elsősorban azért, mert a tartalékberendezések számát lehet csökkenteni, a biztonságot lehet növelni, és végül is lehetővé válik, hogy korlátos módon egy áramkereskedelem induljon meg. Kérem szépen, a tartalékok tekintetében, hogyha nézzünk egy önálló villamos művet, ahol volt egy generátor, és ennek a generátornak bármi baja volt, akkor megszűnt az áramszolgáltatás. Most annyira jó ez az áramszolgáltatás a fogyasztó számára, hogy hát nem nagyon szerették ezt. Hát erre aztán azt csináltak, hogy beépítettek még egy generátort. Tehát 100% tartalékot kellett beépíteni, ez igen drága. A kölcsönös kisegítés, amelyek a villamosenergia rendszerek között lehetséges, az lehetővé tette, hogy ma például az UCTE villamosenergia rendszerében a minimális tartalék az 5-10%. Meg kell mondanom, ennél többet tart mindenki, hála Istennek, mert így azért nincs kihegyezve annyira a villamosenergia rendszer. Biztonság kérdése. Kérem szépen, ha egy erőmű kiesik egy ilyen egyesített villamosenergia rendszerben, vagy egy nagy erőművi blokk, akkor a dolog fizikájánál fogva az összes többi villamosenergia rendszer pótolja ezt a hiányt, és a fogyasztó gyakorlatilag észre sem veszi azt, hogy a saját villamosenergia rendszerében egy hiba következett be. És hát végül az áramkereskedelemről, ott, ahol van egy kis fölösleg, és ott, ahol erre éppen szükség van, ez a hálózatok lehetővé teszik azt, hogy a villamosenergia rendszerben meginduljon egy kereskedelem.
Mi vettük a bátorságot, és megkérdeztük egy bejátszás erejéig, önök is látni fogják, megkérdeztük polgártársainkat, hogy ők mit gondolnak arról, lehet-e tárolni a villanyáramot. Nézzék meg, hogy mit válaszoltak nekünk ezekre a kérdésekre.
Tárolni? Ezt nem tudom megmondani, fogalmam sincs.
A villanyt? Vagy az elektromos áramot? Sehogy, hát nem létezik ilyen, hogy tárolható. Ez vagy bekapcsol, vagy kikapcsol.
Áramot lehet tárolni, akkumulátorba előállítani, vagy de villanyt nem lehet tárolni.
Villanyt? Sehogy. Az csak akkumulátorba, autóba. A villanyt azt nem tárolják.
A nagyon jó megoldás egyik sincs, mert mindegyik elég sok pénzbe kerül.
Szóval hogy érted, a villanyt, hogy áramot hogy lehet tárolni? Vagy a villanykörtét, vagy mire gondolom itt villany?
Meleg vízzel. Azt hiszem, az a leghatékonyabb módja, amit sikerült kieszelni eddig.
Villanyt. Hát nálunk benne van egy ilyen körtében. És akkor megnyom a kapcsolat, akkor kijön, fényformájában távozik.
Professzor, akkor jól értettük, hogy itt a tárolás körül lehet az önök feladata, illetve a tárolás lehetetlensége miatti termőben?
Igen, igen, köszönöm szépen. Örülök neki, hogy az utcaembere nagyon sokan tudták azt, hogy végül is a villamos energiát nem lehet tárolni. Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban ugyanannyi villamos energiát kell termelni, mint amennyi a fogyasztás. És ezért kell az áramtermelést és az elosztást koordinálni. Most nézzük meg azt, hogy mi fogyasztók hogyan fogyasztunk egy 24 óra alatt. Itt két valós görbét mutattunk be. Az egyik az január 18-án volt. Hát ez egy teljesen szokványos hétköznap. Éjszaka alszunk, nappal egy kicsit dolgozunk, aztán megint alszunk. Tehát ugye itt azért lehet látni, hogy ilyen kis riplik vannak benne, tehát azért itten nagyon sok eltérések lehetnek. De hát nézzük meg, hogy szilveszterkor mi volt. Hát látszik, hogy hát jó kitartottunk, itten egészen 7 óra utánig volt a minimum, majd utána hát egy kicsit kezdtünk magunkhoz tenni, főzni nem kellett, mert nyilván a morzsabárra mentünk, és akkor ott már meg kellett enni a maradékot, és itt ez a 13 óra körüli visszaesés valószínű azt jelenti, hogy nagyon sokan nézték Magyarországon a bécsi újévi koncertet. A változás az rendkívül nagy, és minden változást ellenére az erőműveket úgy kell dirigálni, hogy ezeket a változásokat, ezeket a fogyasztói igényeket ki tudja elégíteni. Az erőműveket informálni kell a terhelésnek a megváltozásáról. Az információ hordozója az maga a frekvencia. Tétezzünk fel, hogy van egy erőmű és van egy fogyasztója, és nem nyúlunk az erőműhöz hozzá, ugyanannyi szenet, tüzelőanyagot viszünk be, tehát ez folyamatosan csak egy villamos energiát tud leadni. Hogyha ennél egy kicsit több az igény, akkor egy bonyolult folyamat indul meg, mert több villamos energia nincs a rendszerben, ennek következtében a rendszer elkezd lassulni, elkezd a feszültsége csökkenni, és végül is egy teljesítmény egyensúly, egy labilis teljesítmény egyensúly áll be. Ez egy 50 Hz-es időszak, és hogyha ezt egy kicsit széjjel húzzuk, a függőleges tengelyen lévő frekvencia paramétert, hát akkor látszik, hogy igencsak hektikusan megy ez a frekvencia, ami azt jelenti, hogy mi fogyasztók rendkívül hektikusan kapcsolunk be, fogyasztunk ki. De hát dráma nincsen, mert nem veszük észre, hiszen ez egy ezrelékes változást jelent, és ez alapjában véve nem befolyásolja a fogyasztókat. Vizsgáljuk meg, hogy egy önálló villamos energia rendszerben hogyan szabályozzuk a fogyasztás és a termelés egyensúlyát. Mi a szabályozás célja? A célja az, hogy ezt az egyensúlyt automatikusan hozzuk létre. A frekvencia változást az úgynevezett erőművi primer szabályozók érzékelik. Ezek a primer szabályozók minden erőművi blokkban föl vannak szerelve, és ugye azt mutatja az animáció, hogyha a frekvencia állandósult értéke mellett hirtelen bekapcsol egy fogyasztó, akkor a fordulatszám és ezzel együtt a frekvencia is egy másik, alacsonyabb F2 értékre áll be, és összességében erre a primer szabályozónak 30 másodperc, 30 szekundum ideje van. Most már jó, mert ugye egyensúly van, a frekvencia viszont kisebb. Na most, hogyha nem csinálnánk semmit, akkor az történne, hogyha még egyszer bekapcsolna egy fogyasztó, akkor újra lemenne a frekvencia, majd egészen az egész átmenne, hát nem egyenáramá, de egy nagy sötétségé. Ezért minden esetben a frekvenciát helyre kell állítani, és ezt végzik a rendszer, ezt végzi a rendszerben a szekunder szabályozó. Ez a szekunder szabályozó, itt az F1-nél hirtelen bekapcsolt egy fogyasztó, itt a primer szabályozó megfogta a frekvenciát F2-nél, és az úgynevezett szekunder szabályozó szépen 15 perc alatt, tehát 900 szekundum alatt újra helyreállítja a rendszerben a frekvenciát. Miért van erre szükség? Azért, mert egyébként a minőségi mutatói romlanának el a villamos energia rendszerben, tehát a frekvencia egy nagyon fontos minőségi mutató. Emlékeztetek arra, hogy a 80-as évek közepén, hát itt órákat késtek a szinkronórák, ugye, mert a frekvencia nem volt 50 Hz. Kérem szépen, ilyen szekunder szabályozó csak egy van egy villamos energia rendszerben, ez a MAVIR-nak a központjában tulajdonképpen egy folyamatirányító számítógép. És azt érzékeli, hogy a frekvencia lecsökkent, primer szabályzó beavatkozott, stabil a frekvencia, és ezt állítja helyre az erőművek teljesítményének a fokozásával mindaddig, ameddig a frekvencia el nem éri az eredeti értéket. Vizsgáljuk meg, hogy egy egyesített villamos energia rendszerben, egy UCTE-ben hogyan történik a szabályozás. Hát ez az előzőeknél egy kissé bonyolultabb feladat, és ennek az az oka, hogy bármelyik energiarendszerben keletkezik egy kiesés, az összes villamos energiarendszerben valamiféle hatással rendelkezik. Kisebbekre kisebbre, nagyobbakra nagyobbra. Milyen zavarok léphetnek fel ezekbe a szomszédos villamos energiarendszerekben? Kérem szépen, energialengések léphetnek fel, vagy távvezetékek, transzformátorok, generátorok túlterhelődhetnek, és végső soron egy rendszer összeomlás következhet be. Mik ezek az energiarengések? Hát kérem szépen, ez az villamos energiának és a frekvenciának egy periodikus lengése, amelyre egy jó példát mutat ez az ábra. Ez kérem tisztelettel 2005. december 31-én a spanyol villamosenergia rendszerben egy 650 megawattos szélerőmű kapcsolódott ki, és látszik, hogy a közel 50 Hz-es frekvencia elkezdett lengedezni, és hát ugye ez körülbelül 40 másodpercig tartott, hála Istennek ez az egész folyamat egy aperiódikus lengés volt, nagyon jól lehet látni, hogy itt már a 30 másodperc végén kezdett emelkedni a frekvencia, de ugyanakkor például a német és a francia határon egy nagy teljesítmény lengés is tapasztalható, és természetesen, ha a kiesés nagyobb, akkor ezek az értékek lényegesen nagyobbak. A frekvencia egyébként egy 2%-os eltérést mutat, és ugyanakkor ennek a periódusa, ennek a frekvenciája tulajdonképpen ennek a jelenségnek, mint egy 0,25 Hz. Na most, hogyha ez nem csillapodik, akkor nagyon veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, mert erőművek kapcsolódnak ki, meghibásodhatnak, távvezetékek, transzformátorok hibásodhatnak meg, és ez a rendszer helyreállítását rendkívül mértékben zavarhatja. Miért veszélyesek a túlterhelődések? Hát kérem szépen, ha több távvezeték megy egymással párhuzamosan, és ebből az egyik túlterhelődik és kikapcsolódik, akkor természetesen a terhelés, az energiaáramlás az átterjed a másik vele párhuzamosan lévő távvezetékekre, és azok is kikapcsolódhatnak, és egy ilyen dominószerű összeomlás következik be, amely 2003-ban bizonyára tetszenek emlékezni, Olaszországban megtörtént, és egy éjszakai felvételt látunk, ahol nagyon jól lehet látni, hogy bizony a teljes olasz villamosenergia rendszer kikapcsolódott, óriási kár keletkezett, nyilván a lakosság rémületen túlmenően legnagyobb problémája az volt, nem tudott mobiltelefonon beszélni, dráma volt, de az olaszok nagyon ügyesek voltak, mert 24 óra alatt helyreállították a villamosenergia szolgáltatást. Ezek után nézzük meg, hogy végül is hogyan szabályozunk egy ilyen együttműködő villamosenergia rendszerben. Tételezzük fel, hogy Magyarországon egy 100 megawatt kiesés következik be, akkor az azt jelenti, hogy az összes, UCTE összes szinkron területén lévő generátornál elindulnak a primer szabályozók. És bezúdul Magyarországra mintegy 98 megawatt villany, a magyar rendszer csak 2 megawattot szabályoz. Ebből látszik, hogy ez egy rendkívül demokratikus dolog, hogy a nagyok azok többet segítenek, a kicsik azok kisebbet segítenek. Tehát ez kölcsönös, mert hogyha valahol másút van egy 100 megawattos kiesés, Magyarország akkor is csak 2%-kal, vagy 2 megawattal fog ebben a segítségben részt venni. A frekvencia lecsökken, és ezt tulajdonképpen a MAVIR központjában lévő szekunder szabályozó érzékeli, de érzékelni kell neki azt is, hogy megváltozott a korábbi értékhez képest az úgynevezett szaldó értéke. A szaldó alatt azt értjük, hogy a villamosenergia rendszerbe befolyó és kifolyó áramlások előjeles összege mennyi, hát az kezdetben ugye nulla volt, most pedig 98 megawatt. Ez azt jelenti, hogy a szekunder szabályozónak egy olyan parancsot ad, és a szekunder szabályozó olyan parancsot ad az erőműveknek, hogy elkezdi ezt a 100 megawattot kiszabályozni. És amikor ezt a 100 megawattot fölvette Magyarország, akkor megszűnnek ezek az áramlások, amik itten láthatóak, és visszaáll a frekvencia az eredeti helyzetére. Mikor érzi azt egy fogyasztó, hogy a villamosenergia ellátás az biztonságos? Hát kérem szépen akkor, hogyha nála mindig van villany. Ez azt jelenti, hogy akármilyen fogyasztást igényel, azt mindig erőművekkel ki tudjuk elégíteni, és a hálózat állandóan rendelkezésre áll. Nos, hát kérem szépen, ilyen 100%-os biztonságú villamosenergia rendszer az egész világon nincsen. Észszerű kockázatokat kell vállalni. Például erőművek esetében Magyarországon 1250 megawatt tartalék teljesítményt tartunk, és a kockázati elemzések alapján azt kell mondani, hogy 3 olyan nap várható minden évben, amikor egy-két órára a csúcs időben nem tudjuk teljesíteni a fogyasztói igényeket, nem tudjuk kielégíteni a fogyasztói igényeket. A napon belüli tartalékolásra mutatja ez a menetrend követési ábra a példát. Ez egy 2003. szeptember 10-ei valós idő, 0-24 óra, és itt tehát a villamosenergia igénye teljesítményben van megadva. Ez a zöld, ez tulajdonképpen a már jól ismert ábra, így fogyasztottunk. Lehet, hogy azért választottuk ezt, mert nagyon jó eltalálták a kollégáim, hogy hogyan fog a következő napon a villamos energia alakulni. Hát ezt a fehér mutatja, és az erőműveknek a teljesítő képességét ezen a napon ez a piros görbe mutatja be. Tehát, hogyha valamilyen oknál fogva ez a csúcsigény egy kicsit nagyobb lenne, vagy menet közben egy erőmű kikapcsolódna, akkor is van Magyarországon elegendő úgynevezett forgó tartalék. A hálózatoknál is egy észszerű kockázattal számolunk, méghozzá az úgynevezett N-1 tervezési biztonsággal. Ez azt jelenti, hogy ha van N eleme egy hálózatnak, abból ha egy kikapcsolódik, akkor a fogyasztó zavarása nélkül, különösebb túlterhelések nélkül és a villamosenergia minőségi paramétereinek romlása nélkül ezt el kell tudni viselni a hálózatnak. Ez körülbelül olyan, mint az autónkban lévő pótkerék. Ugye van négy eleme, négy kerekünk, abból ha az egyik meghibásodik, akkor előveszünk a pótkereket, és ha ügyesek vagyunk, akkor egy rövid kis munka után folytatni tudjuk a munkánkat és az utunkat. Azonban, hogyha ez a kockázatot már a villamosenergia rendszerben létrejövő események már kimerítik, akkor bizony számolni kell azzal, hogy esetleg fogyasztói korlátozást vagy más korlátozást kell bevezetni. A magyar átviteli hálózat, amely a MAVIR tulajdonában van, és a MAVIR irányítása alatt van, ez a 750-400-220 kilovoltos hálózat, ennek az N-1 irányelvnek megfelelően lett tervezve és üzemeltetve. A villamosenergia irányításában új kihívást jelent a szigorodó környezetvédelem és a villamosenergia kereskedelemnek a liberalizációja. Európában több mint 10 éve kezdődött el a villamosenergia ellátás szabaddá tétele. Ez azt jelenti, hogy bizonyos fogyasztóknak a törvény megengedi, hogy onnan vásárolják meg a villamosenergiát, ahonnan úgy gondolják, hogy a legolcsóbb. A fogyasztó teljesen szabadon választhat, hogy kitől vásárol. A villamosenergia az áruvá vált, nem szolgáltatássá, és a különleges volta miatt, miután nem helyettesíthető és nem tárolható, megjelentek a kereskedők, akik szintén nem tudják tárolni ezt a villamosenergiát, nekik ugyanannyi villamosenergiát kell percről percre venni, mint amennyi a fogyasztójuk. Hogy a kockázatokat csökkentsék, a kereskedők úgynevezett mérlegköröket alakítanak ki, és ezek a mérlegkörök egy kereskedőhöz tartoznak, aki ennek a vezetője. Itt több erőműtől vesznek villamosenergiát, ebben természetesen import is lehet, és eladják a fogyasztóknak. Ha tovább megyünk ebben az animációban, akkor láthatjuk azt, hogy történik a kiegyenlítés. A termelők így termelik meg a villamosenergiát mondjuk egy negyed óra alatt, a fogyasztók pedig így fogyasztanak. Na most hát mi van ezeken a helyeken? Hát ezeken a helyeken jön a rendszerirányító, ugye, mert itt ezeken a helyeken, amikor a rendszerirányító elad villanyt, itt pedig megveszi a villanyt. Tehát a rendszerirányító feladata ebben az új rendszerben a kiegyenlítés. Magyarországon 2003-ban nyílt meg a piac, és 2005-re már a teljes fogyasztás 40%-a a szabad piacon kelt el. Tehát a fogyasztónál a konnektorban a legkülönféle forrásból lehet villamos energiát választani, és 2007, legkésőbb július 1-től a magyarországi lakossági fogyasztóknak is megnyílik a lehetősége, jogi lehetősége, hogy onnan vegyék a villanyt, ahonnan gondolják. A szabályozás gyakorlatilag a korábban bemutatott módon történik, azonban a hálózatokon fizikai korlátok léphetnek fel, mert ezt természetesen a kereskedőnek nem kell, és nem is tudják figyelembe venni, úgyhogy óriási áramlások indulhatnak meg, aminek nem tudjuk se az eredetét, se azt, hogy hova fog menni. Így aztán a rendszerirányítóknak nagyon résen kell lenni, nehogy az olaszországihoz hasonló sötétség következzen be. Kérem szépen, feltétlenül szólni szeretnék a megújuló forrásokról és azok a villamosenergia rendszerbe iktatásáról. A megújuló források alkalmazásának több előnye van. Elsősorban környezetvédelmi előnye van, másodszorban bizonyos esetekben az ellátás biztonság is növelhető vele. Ezek egyre olcsóbbak lesznek, ugyanakkor támogatást is kapnak.
Igen, ennek kapcsán, hogy ez a támogatás, ez mennyire találkozik mindannyiunk szándékával vagy akaratával, professzor úr engedelmével két egyszerű kérdést tettünk fel, láthatják kiírva is. Az első kérdés úgy hangzik, hogy hazánkban minél több szélerőművet kellene építeni. Három választási lehetőségük van, aki egyetért ezzel az állítással, tehát hogy hazánkban minél több szélerőművet kellene építeni, aki egyetért vele az egyes gombot, aki nem ért vele egyet a kettes gombot, és akinek nincs vélemény, az a hármas gombot legyen szíves megnyomni. Igen, hát az egyetértők aránya egyértelmű többséget mutat.
Egyel többen vannak, mert én is oda tartozom. Kérem szépen, ez borzasztó fontos, hogy vannak olyan megújuló energiák, amik megújulnak ugyan, de nem akkor állnak rendelkezésünkre, amikor szükség van rájuk. Ilyen tipikusan a szél és a nap energia. Nem is nagyon érdemes korlátozni őket, tehát nem is nagyon érdemes a terheléshez igazítani őket, hiszen akkor nem tudjuk kihasználni az előnyeit.
Egy másik energiafajta kapcsán azért jóval nagyobb viták zajlottak az elmúlt évtizedekben, ma már mondhatom. Ez a vízi energia. Mi a véleményük? Épüljön a hazánkban vízi erőmű? Aki azt mondja, hogy szükség volna rá, az az egyes gombot nyomja meg, aki azt mondja, hogy nem kell vízerőmű, az a kettest, és aki nem tud ebben dönteni, az a hármas gombot nyomja meg. Itt a vízerőmű építésnek lényegesen nagyobb az aránya, tehát 66%, ha jól látom, és 25%-uk ellenzi a vízerőmű építést. Professzor úr.
Azt hiszem, hogy igen, szükség volna rá, gondolom az a 66%. Egyel több, mert én is erre szavaztam volna. Azokban a villamosenergia rendszerekben, ahol nincsenek erőművek, mint például a vízerőművek, ott a szélerőműveket nagyon nehéz működtetni. A megoldás az tulajdonképpen egy úgynevezett szivattyús tározós erőmű rejti magába, amelyik sajnálatos módon Magyarországon még nem épült. Ennek az a lényege, hogyha a hálózaton, a villamosenergia rendszerben van fölösleges energia, például azért, mert szél vagy más megújulók ezt megtermelték, akkor ezt egy motorgenerátoron keresztül, egy alsó víztározóból helyzeti energiává tudjuk elhelyezni, és akkor, amikor a villamosenergia rendszernek szüksége van az energiára, akkor ezt a folyamatot megfordítva villamos áramot lehet vele termelni. A jelen előadás keretein belül nem volt mód csak a villamosenergia rendszerrel kapcsolatos, illetve a szabályozásával kapcsolatos kérdésekre kitérni. Nem volt mód arra, hogy az egyes erőműveket értékeljük, sőt, hát az árakról sem nagyon beszéltem, sőt, egyáltalán nem beszéltem. Befejezésképpen felhívom a figyelmet a az irányításnak, egy ilyen egyesített villamosenergia rendszerben történő irányításnak a komplikáltságára, a nagyon összetett voltára. Kérem szépen, itt egy almérlegkör van, például egy kis üzem, például a Borsodkem mondjuk, amelyik mondjuk a közüzemi mérlegkörben van, ez nem igaz a példa, de lehetne így is. Ezt követi aztán a MAVIR szabályozási zónája, ezt szabályozzuk ki, majd a centrál szabályozási tömb, amely Varsóban szabályozza ki az eltéréseket, végül ez az egész szinkroncsoportnak a szabályozását Brauweilerben végzik, és így alakul ki tulajdonképpen az északi és a délinek az együttműködése kapcsán a teljes UCTE-ben az irányítás. Mivel a villany nem tárolható, rendkívül módon össze kell hangolni a nagyon-nagyon sok szereplőnek a munkáját, és a nagyon sok irányítási szintnek a munkáját. Büszkék vagyunk arra, hogy ennek a folyamatnak a részesei lehetünk, méghozzá aktív, elismert, nemzetközileg elismert részesei vagyunk, és akkor nagyon örülünk, hogyha a közönség nem hall rólunk, hogyha nem szereplünk a sajtóban, rádióban, televízióban, mert ez azt jelenti, hogy van villany, és jól végeztük a munkákat.
Engedjék meg, hogy megkérjem Ámon Odát, hogy néhány szót szóljon az itt elhangzottakról, és én úgy tudom készített néhány illusztrációt is, ha azt is bemutatná nekünk menet közben.
Miután Magyarország alapvetően energiaforrásokban igen szegény ország, nagy mértékben importra szorulunk, ezért aztán észszerűnek tűnik, hogy megújuló forrásokból és egyre inkább megújuló forrásokból lássuk el az igényeinket. És mik lehetnek ezek a források? Már Tombor Antal is említette, a biomassa, a szél, a nap, a víz, vagy a geotermia, vagyis a föld hője. Én most a szélről szeretnék beszélni, mert arról volt szó többet professzor úr előadásában is. Ahogy az ábrán látható, a német villamos energia rendszerben mára az elmúlt pár év során 18 000 megawattnyi beépített szélkapacitást integráltak. Ez egyébként, ez a 18 000 megawatt, ez többszöröse a magyar villamos energia rendszer összkapacitásának. Ez többek között annak köszönhető, hogy a rendszerirányítók és az ottani meteorológiai szolgálatok nagyon szoros együttműködésben vannak. Így módon a rendszerirányítók szinte pontosan tudják, hogy melyik ország részben milyen szélerősség várható, és mekkora teljesítményt tudnak majd kisajtolni a szélből. Ezzel szemben Magyarországon igen szerényen csak 17,5 megawattnyi kapacitás működik jelenleg, miközben 1700 megawattnyi kapacitás vár arra, hogy valami legyen velük. Sorsuk máig bizonytalan, tehát százszor ennyi szélkapacitás várja, és projekt várja azt, hogy valaki eldöntse, hogy mi legyen velük. Ezzel szemben, vagyis hát tudomásunk szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat 15 perces bontással tud 48 órára előre nagy pontosságú szélsebesség előrejelzést adni. És azt is láttuk az előbbi ábrákon, hogy az országban azért van még forgótartalék, tehát valószínűleg a szabályozást el lehetne valahogy intézni. Folytatott-e a MAVIR tárgyalásokat erről a lehetőségről a meteorológiai szolgálattal, hogy mennyibe kerülne az ehhez kapcsolódó fejlesztés a MAVIR oldaláról, és ön szerint ezeket a költségeket kinek kellene állnia? És azt is meg szeretném kérdezni, hogy ezzel szemben mennyibe kerülne az ön által felvetett szivattyús tározó megépítése, és hogy kiviselni ennek költségeit, hogy lát-e piaci befektetői szándékot erre az egyes becslések szerint több százmilliárdos beruházásra. És fel szeretném tenni azt a kérdést is, hogy vajon amikor vízi erőműről beszélt általában a hazai viszonylatokban, akkor pontosan mire gondolt? Látja annak valamilyen technikai vagy adminisztratív akadályát, hogy például az én konnektoromba csak zöld elektronok jussanak, de például atomáram ne?
Minden fejlesztés, minden költséget a fogyasztó fizet meg. Ezzel kőkeményen tudomásul kell venni. A szélerőműveknél nem az előrejelzéssel van a baj. Az előrejelzés a német villamosenergia rendszereknél igen kitűnő, saját előrejelző rendszerük van. Voltunk, megvizsgáltuk, van lehetőség természetesen együttműködésre a Meteorológiai Intézettel, akivel egyébként is nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, hanem az a probléma a szélerőkapacitásnál, hogy addig, ameddig Németországban vannak szivattyús tározós erőművek, és persze ennek ellenére se tudják uralni a helyzetet. Csak egy példát mondok, 2004. decemberében a két ünnep között volt egy olyan nap, és az első héten januárban 2005-ben kettő olyan nap, amikor olyan mértékű szélenergia szabadult fel, hogy ez elkezdett folyni össze-vissza Európába, és a német, belga és holland határon órákon keresztül nem volt meg az N-1 biztonság. Ha akkor valami kiesik, akkor, ahogy ezt az Orbán a görög mondta, hogy főnök, látott ilyen tökéletes összeomlást. Nem tudják kezelni sajnos a német villamosművek a igen impozáns növekedését a szélerőkapacitásnak. Ma már ott tartunk, hogy Németországban 40 000 megawatt szélerőművet működtetnek, és akkor, amikor a szél rendesen fúj, akkor Magyarországon keresztül 1500 megawatt villany folyik dél felé. Most már tudjuk, hogy honnan, mert megbeszéltük a németekkel. A helyzetet Magyarországon azzal lehetne feloldani, mert az egy rémes állapot, hogy nem lehet mondjuk szélerőműveket építeni, mert nem tudunk szabályozni. Vagy egy ilyen szivattyús tározós erőművet feltétlenül építeni kellene. Én az elmúlt években több befektetővel is tárgyaltam, mármint műszaki kérdésekről. És igenis van befektetői kedv arra, hogy Magyarországon a rendszerirányító szempontjából egy plusz-minusz 300 megawatt tökéletesen elegendő lenne, nagyon sok szelet be lehetne engedni ezzel. Azonban a reguláció, a törvény olyan gyorsan változik, hogy a befektetők, akik egyébként egy stabil környezetet szeretnek, ezek nem nagyon vállalkoznak erre. És itt valóban az államnak is szerepe van, hogy olyan befektetői környezetet kell kialakítani, hogy valóban jöjjön ide, és itt hagyja a pénzét vasba, betonba 30 évig, és remélje azt, hogy meg fog térülni. Most milyen vízerőműre gondolok? Hát én megmondom őszintén, hogy Magyarországnak két primer energiaforrása van. Az egyik a lignit, a másik pedig a nagymarosi, bős nagymarosi erőmű. Ez bármennyire is esetleg renegált gondolat, de kérem szépen, abból a bősi erőműből nekünk, magyaroknak minden évben 1 milliárd kilovattóra járna. Tessék csak kiszámolni, hogy ez a szegény ország, ha csak 10 forintjával számolom, az évi 10 milliárd forint, amikor ezt üzembe helyezték, ez már rég meghaladja a 100 milliárd forintot. Valahogy ezt a kérdést rendezni kellene, és ez is lehetővé tenne, hogy megújuló energiaforrásokat, biogázt, biomasszát be tudjunk engedni a rendszerbe. És végül egy utolsó gondolat, nekünk, rendszerirányítóknak körülbelül 3-4 nagy szénhidrogénes blokkra van szükségünk ahhoz, hogy a fogyasztói változásokat, azokat kiszabályozni tudjuk. Úgy, ahogy ezt az UCT előírja. Körülbelül 1000 megawatt kiserőmű épült föl, amit a Mavir nem tud már szabályozni. Ennek következtében nagyon gyakran már csak 2 blokkot, vagy 3 blokkot tudunk beengedni a villamosenergia rendszerbe. Ez hosszú távon nem tartható fent.
Hadd utaljak vissza Ámonod egy kérdésére, talán az utolsó kérdése volt, ha jól emlékszem, hogy Lehetséges-e irányítási szempontból ezt a bizonyos szétválasztást megtenni?
Nem, nem. Az elektronok abszolút demokratikusak, úgyhogy nem lehet ezt szélválogatni. A kereskedőt lehet megválogatni, és azt mondom, hogy én olyan kereskedőtől veszek, aki bioáramot állít elő. Olyat lehet.
Az atomerőművekkel kapcsolatban mi az ön véleménye? Milyen irányba várható a magyar energiaipar bővülése?
Nukleáris energia nélkül nem képzelhető el a jövő. A MAVIR a törvényi kötelezettségénél fogva 2 évente kapacitás mérlegeket készít, és itt teljesen semlegesen mi csak azt mondjuk, hogy 2020-ig Magyarországon körülbelül 6000 megawatt új erőművi kapacitásra van szükség. Akkor a paksi atomerőmű élettartamát meghosszabbítják. A mai magyar erőmű park 50%-a 28 évesnél öregebb. Ez férfiba, nőbe az egy olyan jó kor, de erőműbe az egy nagyon-nagyon agkornak számít már, és ha még ezt figyelembe vesszük, hogy ezek az erőművek azt megelőzően egy 10 éves, korábbi, 10 évvel korábbi technikai színvonalat, mérnöki színvonalat képviselnek, hatásfokuk rossz, akkor bizony rá kell jönnünk, hogy itt fejlesztésekre van szükség. De azt, hogy milyen erőművet fognak építeni, azt a befektetők fogják eldönteni. Mi csak azt tudjuk megmondani, hogy körülbelül mikorra, mennyi villamos energia termelésre, képes erőműre lenne szükség.
Én azt szeretném kérdezni, hogyha én most elhatároznám azt, hogy szeretnék építeni mondjuk a házamra egy akár nap- és szélerőmű, vagy bármiféle hasonló megújuló energiaforrással működő hálózatot, akkor hogy működik ennek a tulajdonképpen engedélyeztetése, illetve az lenne a kérdésem, hogy az állam hogyan ösztönzi azt, hogy egyre többen termeljenek megújuló energiaforrást, és használjanak megújuló energiaforrásból származó villamosenergiát, mert ugyebár azon a katasztrofális arányon azért lenne mit módosítanunk Magyarországon, ami a megújuló energiaforrásokból származó energiát mutatja. Köszönöm szépen.
A törvény és a végrehajtási rendelete pontosan előírja, hogy mi minden kell ehhez. Itt csak most tallózok ebben, mert nem vagyok ennek a szakértője. Hálózati csatlakozás kell, környezetvédelmi hatástanulmány, építési engedély. Mikor ezek nagyjából egészéből mind megvannak, akkor el kell menni a Magyar Energiahivatalhoz, és az Energiahivatal kiadja ezt a szükséges engedélyt. Ma 23 forint 80 fillérrel támogatja a reguláció a megújuló villamosenergia termelőket. Körülbelül 14 forint a nagykereskedelmi átlagár. Az elmúlt évben ez a támogatás mértéke, ez körülbelül nagyságrendjében egy 25 milliárd forint volt. Ebben az évben 60 milliárd forint lesz, ezt mindannyian megfizetjük természetesen, mert a villamosenergia árában benne van. Ráadásul úgy van benne a törvényben, hogy ez a évről évre eszkalálódik fölfelé az inflációnak megfelelően. Például a német villamosenergia szabályozásban ott meg van mondva, hogy 2014-ig a támogatás folyamatosan csökken. Tehát nincs semmi ingyen, lehet természetesen a zöld villanyt tovább igénybe venni, azonban a támogatás mértéke olyan óriási mértékűvé kezd növekedni, hogy az fogyasztói áremelést okoz. Nem az én dolgom ezt elintézni, ez politikai kérdés ma Magyarországon. Ha a politikusok úgy döntenek, hogy tovább kell támogatni, akkor tovább kell támogatni.